Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a lőfegyverek elsősorban az ágyuk tökéletesedésének és a várak ostromához való alkalmazása szükségessé tették a várfalak, ugyanakkor a védelem átalakítását. Az erődítményt vagy a várost elsősorban megközelíthetetlenné akarták tenni, és ezért bástyákat emeltek. Lemondtak a magas falakról, ezeket megvastagított, és földdel töltötték fel. Kialakították az óolasz és az új olasz bástyákat, külső árokrendszereket építettek, fedett úttal a csapatok és a gyalogság gyors mozgatása végett. Témánk a bástyás erődök. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat.
Keresztes úr, szokásunk szerint ma is tartsuk meg az emlékeztetőt, melyben a kiegészítésekkel foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk lényegét.
A múlt alkalommal ugye beszéltünk ezeknek a bástyás rendszereknek a kialakulásáról. Az első általános rendszer, amit több évtizedig szinte változatlanul használtak, az az óolasz erődítési rendszer volt. Az alapelvei az voltak, hogy ugye oldalazó tüzérséget kellett kialakítani, amely megfelelően el volt rejtve a kazamatákban, és korinettől tudták a bástyáknak a homlokfalait védeni. Ezek a homlokfalak akkor rövidebbek lettek, és ékszerűen nyúltak előre. Ezek tulajdonképpen az ostromok elleni távol harcra és a homlokfalán voltak a bástyáknak kiépítve. A védő műveket állandóan alakították, és felismerték azt, hogy az árkok azok nagyon hasznosak a támadások ellen, és így a védelem árokrendszereket alakított ki az ostromlók tevékenységének a hátráltatására. Ezeknek az árkoknak a fokozott védelme alakult ki. Itt gyakorlatilag általánossá vált a bástyák külső vonalában elhelyezhető aknafigyelő folyosók. Ezeket építették ki, és itt alkalmazták az árokba való kijutásra a kis kapukat. Majd elkezdődtek ezeknek a föld alatti létesítményeknek a tervszerű képítése. Az óolasz erődítési rendszer az idők múlásával túlhaladottá vált, és ennek egyik oka az volt, hogy a tüzérségi teljesítmény tovább növekedett, és időközben a várvédelem elemei is át kellett alakuljanak. Újabb elképzelések is elindultak, és megint csak az itáliai mérnökökről kell beszélni. Ők az új olasz erődítési rendszert alakították ki. Ez a 16. század közepén általánosan elterjedt, és ennek is vannak a rendszernek az alapelvei. Itt ugyancsak az oldalazó tüzérséget kellett kialakítani, és ezeket a védő ágyukat ugyancsak kazamatákban rejtették el a fülek mögé. Megerősített építmények voltak, és elrejtették, védték a védő ágyukat a támadásokkal szemben. A bástyák homlokfala mind jobban és jobban növekedett, és így a kötőgátak hosszát is majdnem elérték már, és ezeknek a bástyáknak a homlokfalain már nem alkalmaztak közvetlenül ágyukat, ezekbe a fülekbe és a kazamatákban helyezték el a védő fegyvereket. Az új olasz rendszernél ismerték fel először, hogy az ellenséget minél távolabb kell, és minél hosszabb ideig a falaktól el kell távolítani, és erre kialakítottak pajzsgátakat, amit orosz kinevezése Tavelinnek hívnak, amelyek itt az oldalfalakat és a kötőgátakat védték. nagyon fontos az új olasz rendszerben is ezeknek az ákoknak a védelme. Itt a külső falakat emeltek, utat építettek, és ezeket úgy alakították ki, hogy ezeket is fedettek voltak, és védettek voltak, tehát a gyalogság az nyugodtan mozoghatott ezekben az árkokban, mert így az ellenségtől az védve volt. Kialakították az erődítményeknek az előterét, egy vársikot alakítottak ki, ezt abban az időben Glacisnak hívták, és ez azt jelentette, hogy ez a vársík eltakarta várfalakat, tehát az ellenségnek a tűzcsapását nehezítette. A 16. század második felében kialakították a bástyáknak egy új rendszerét, és ez főleg Daniel Speklinek a munkásságához köthető. Ő továbbfejlesztette az olasz rendszereket, és nagy független, előre tolt erődelemeket alakított ki. Ebben az időszakban kezdte alkalmazni a nagy területi bástyákat, amire nagyobb tüzérségi ütegeket tudtak elhelyezni, és ennek következtében nagyon megnövekedett a védőknek a tűzereje. A bástyák nagy szerepet töltenek be, és a bástyák belsejében magas ágyúállásokat építettek ki, és így háromszintű tüzelési rendszer alakult ki, ezzel nagyon megnövelődött a védőknek a tűzereje. Az árokműveket is kazamatázták, és ezek a rendszerek mind arra irányultak, hogy az ellenséget minél távolabb tartsák a falaktól. A másik pedig az, hogy ezek a vársik meg a kialakított árokrendszer az pedig úgy lett kiképezve, hogy az ellenség ne láthassa a falakat, tehát ne is tudja tulajdonképpen, hogy milyen véderőkkel áll szemben. Ezeket a fedett utakat is védhetővé tették, fűrészfogas elrendezésben képezték ki őket azért, hogy a gyalogság fedezéket tudja magának kialakítani, majd ezek mögül, a fedezékek mögül tudja a betörő ellenséget, a támadókat ellentámadással kifogni, és ezen kívül pedig azért is csinálták ezeket ilyen fűrészfogasra, mert ahol irányt változtattak, csapatokat tudtak koncentrálni, tehát megint a védekezést azt újra tudták szervezni már a betörő ellenséggel szemben is. Ezeket az árokvédő lőállásokat függetlenítették a tulajdonképpeni bástyáktól, és felismerték, hogy ezzel jóval távolabb tudják tartani a védekezés vonalát a támadóktól, és így kialakították ezeket az újabb ágyúállásokat. Ezekben a rendszerekben kialakítottak ilyen előretolt bástyákat, redutokat, és ezeknek a kiépítésével aztán mind erősítették a védekezési rendszert. Ez a bástyás rendszer Erdélyben is kezdett megjelenni, hogy az olasz építészeket alkalmaztak az erdélyi fejedelmek, és ennek következtében ezek az Olaszország területén kikísérletezett és megjelent védművek az erdélyi fejedelemségben is teret hódítottak. A 16. század közepéig az erdélyi hadiépítészetben ezeknek a bástyás erődítményeknek az elemei is megjelentek. Már Zápolya János idejében itt dolgozott Erdélyben Domenico da Bologna, olasz építés, és ő a szamosfalvi bástyás várnál, meg Martinuzinak az Alminci kastélyánál dolgozott. 1544-ben már olasz építész dolgozott Gyulafehérváron, Francesco de Pozzóról van szó, és ebben a periódusban új várfalakat ugye építettek Gyulafehérváron. Ezek az olasz építészek és az erődítményeknek az elterjedése az Castaldo tábornok idejében történt. Ő elhozta ide Giovan Andrea Gromot, ezek az olasz építészek építkeztek, megerősítették például Temesvár falait, elhozta ide a milánói Francesco Pozzot, Porza Palavicinit, Antonio Boffalot, és ezek az építészek, ezek Gyulafehérváron dolgoztak, majd Szeben falait is erősítették, ezeken a részeken alakították ki az első bástyás építményeket az 1550-es években. Egy másik ilyen erődítmény, amelyiket Erdélyben olaszok erősítettek meg, például Brassónak a Felegvára, tehát látható, hogy több helyen dolgoztak. Az épülő gyulafehérvári vár 4 földbástyával és 4 tüzérségi platformmal lett kiegészítve, és így tették ellenállóbbá azokat a falakat, amit korábban megépítettek, tehát Castaldo volt az, aki indította és nyitotta meg a bástyás rendszernek a terjedését Erdélyben. Az ilyen első erő építmények a régi itáliai stílusban, tehát az olasz stílusban épültek. Ebből a szakaszból még elmondható, ugye, hogy Szamosújvár, Brassóban, ugye a Fellegvárat, mint mondtam, ezeket építették ki, meg aztán az egyik ilyen legfejlettebb volt a Szamosújvári vár. Ennek a kiépítése az olasz típus szerint történt. Ezeknek az építkezéseknek a kezdete már Zápolya János idejéhez köthető, és ezeket az építkezéseket majd Szamosújváró Martinóczi folytatta, majd János Zsigmond, és Bethlen Gábor, meg Rákóczi György, első, meg második Rákóczi György is folytatták ezeknek a falaknak a megerősítését. Agostino da Bologna tervei alapján építették ki ennek az erődítésnek a sarkakon kialakított bástyáit. 1565-ben a bástyák már aracsonyak voltak, hegyes szögekkel rendelkeztek, és a falak vastagsága körülbelül 3 méter volt, ezeket az Erdélyen átutazó Gromo írta le, és ezeknek a bástyáknak már kazamatái is voltak. Széles árkot is kialakítottak, mint ahogy az előzőekben elmondtam, hogy ezeknek a védekezési rendszereknek az egyik fontos része volt az árok. 30-40 méteres sáncokat ástak, és ebbe a szamos vizét is beengedték, tehát látható, hogy komplex védelmi rendszert próbáltak kialakítani. 1619 és 52 között Lundi és Serena műépítészek vezetésével más épületeket is emeltek. Például az egyik legfontosabb dolog volt, amit megépítettek Gyulafehérváron, Rákóczi Györgynek a palotája. Ebben a régi olasz stílusban építették meg aztán a rombusz alakú várat, a Fellegvárat Brassóban is. Erdély területén is elindult ezeknek az építészeti stílusoknak az alkalmazása. A 16. század második felében Erdélybe érkeztek az új itáliai stílusú erődítményeknek az építői is. Az egyik ilyen legfontosabb építmény, ami ebben az időben készült el, az a nagyváradi várnak a kiépítése. Füles bástyákat használtak, ilyen nyaktaggal kötötték hozzá a várfalakhoz ezeket, és itt dolgozott Antonio Pozzo, Alessandro Cavallini és Morandola építészek. Ők Gyulafehér várnál is dolgoztak, de főleg Nagyváradon a Dzsenga testvérek fejtették ki a tevékenységeket. Itt a Boldigára család építész tagja is, két testvér dolgozott ezen az építményen, tehát a nagyváradi vár az egyik olyan legsikerültebb alkotás ebben a periódusban, és ezzel kezdődött el tulajdonképpen az új itáliai stílusnak a kialakítása, ami hegyes szögben tolta előre a bástya falakat, és ezek a várak ötszög alakúra épült ki, a nagyváradi vár, az ötszög öt oldala és ugyanannyi földdel föltöttös bástyája volt, és ezek az oldalt elhelyezett kazamaták védték ezeket a bástyás falakat, de az építkezés az nagyon gyorsan haladt, úgyhogy 1571-re már el is készültek a bástyák, a királyfia bástya, ezt János Zsigmond tiszteletére nevezték így, 1572-ben befejezték a vörös bástyát, majd a velencei bástyát, ez ugye a városnegyed neve után kapta nevét, 1583-ban pedig az aranyozott bástyát fejezték be, onnan kapta a nevét, hogy a tetejére egy bátori család aranyozott címere volt látható, és 1584-ben felépítették a Teovio Baldigára, átveszi az építést, és itt megépítik a Ferde bástyát, és ezzel Váradnak a védelmi ereje nagyon megnövekedett, mert hát ugye ez közvetlen kapcsolatban volt a határvidéken. Az ötödik bástyát azt már csak ilyen palánkból építették meg, ezt földdel feltöltötték, és a munkálatokat majd az 1600-as évek elején, majd Bethlen Gábor idejében folytatják, tehát ezt a földe bástyát azt majd átalakítják egy terméskőből faragott bástyává, amit már Giacomo Resti építésznek a vezetése alatt hajtottak végre. Tehát a nagyváradi vár az tulajdonképpen az új itáliai stílusban épült, az erődövet azt téglából épített, és ezeknek a falaknak a magassága körülbelül 9-10 méter, a vastagságuk pedig 2-3 méteres, nagyon erős védelmi vonalat képeztek ki, és így a Nagyvárad vára lett a 16. században a bástyás erődítmények legnagyobb erődítménye Erdélyben. A Szatmári vár építéséről, ez is új olasz stílusban épült, és ennek a formáját és a várfalaknak az erősségét a Szamosközinek a koronikájából ismerjük. A Szatmári várnak is 5 bástyája volt, és ezeknek különböző elnevezéseket adtak, mint hogy Riasztó bástya, Barack bástya, Új bástya, meg Tömött bástya. A Szatmári vár is a 16.-17. században több ostromot is átélt. 1704-ben például a Rákócziak is elfoglalták, tehát a Rákóczi Ferenc lázadói is elfoglalták, tehát ez egy fontos erődítés volt abban az időben. Az aradi várról is, ami a Szatmári várhoz hasonló volt, ugye a Maros egyik ágában helyezkedett el, ezeknek a bástyás rendszereknek a kialakításáról a Nagyszeben esetében inkább ilyen körtornyokat alkalmaztak, majd ezeknek a körtornyoknak a lecseréléséről is például kialakították Szeben esetében a Haller bástyát, ami egy hatalmas, nagy, tompaszögű, masszív bástya lett, és rengeteg lőréssel látták el, kazamatákat építettek, és ez egy ilyen tompaszögű bástya, és jól védhette a várfalakat. A 17. században, Bethlen Gábor idejében a palotákat is kiépítették Erdélyben, itt dolgozott Agostino Serena, Giovanni Restiről már beszéltünk, ebben az időszakban ezeknek az italiai építészeknek a vezetőségek, és alatt a helyi kőművesek és ácsok dolgoztak, tehát a helyi munkaerő is átvette ezt az építési stílust. Bethlen Gábor, kiről többször említést ejtettünk, részt vett a 30 éves háborúban, és ennek következtében hatalmas zsákmányokra is szertett, építkezéseket indított el Gyulafehérváron, Váradon is mondtuk, tehát bástyás rendszereknek a kiépítésében nagyon fontos szerepet játszott. Gyulafehérváron például 4 bástyát akartak kiépíteni, tenni a várnak a 4 sarkára, de ebből csak 1627-ig 2 bástyát tudtak megépíteni, a Szászok és a Székelyek bástyáját, és ezeket is téglából, meg a sarkokat aztán terméskőből építették meg, a fejedelmi palotát is kezdték kiépíteni, tehát látható, hogy ebben a periódusban nagyon sok építkezés volt, és ezeknek az építkezéseknek az volt az eredménye, hogy ez az elterjedt erődítő rendszer általánossá kezdett válni Erdélyben.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben mai második részében beszéljünk arról, hogy Gyulafehérvár és Nagyvárad mellett Fogaras várát is bástyás falakkal erődítették. Erről mit tudunk elmondani a Várak Erdélyben hallgatóinak?
Ez a bástyás rendszer, ahogy elterjedt, ezért a fontosabb átkelő helyek szempontjából is alkalmazták mi védelmi rendszert, és ugye Fogaras közel van a határhoz, és így 1623-ban kezdték megépíteni ezt az új bástyás rendszert, és ez Bethlen Gábornak a kezdeményezésére történt. Itt egy építészeti tervet dolgoztak ki, és leszögezték a különböző mesterségeknek a hozzájárulását az építkezésekhez, így például eldöntötték azt, hogy téglából fogják megvalósítani ezeket a védvonalakat, körülbelül 500 000 téglát kell majd kiégetni, és ezekkel fogják megépíteni a falakat. Eldöntötték azt, hogy milyen jobbágymunkát kell itt végezni, kiknek lesz a vármunka, ugye a kötelezett, és ki kell hozzájáruljon szekérrel, ingyen munkával, vagy pedig egyszerűen anyagszállítással, hogy kell megoldani a feladatokat. Na most a várépítését azt nem fejezték be Bethlen Gábor uralkodása alatt, első Rákóczi György alatt is folytatták, 1642 és 44 között is építkeztek. A Fogarasi várat katonai szempontból azt nagyon fontosnak tartották. Első apafi Mihály Fogarasra tette át a székhelyét, tehát látható, hogy nagyon fontos várnak számított. A erdélyi fejedelemség végnapjaiban 1695-ben aztán a vár az osztrákok kezére került. Ők tervezték, hogy átalakítják egy ilyen csillag típusú bástyás várra. Ezt az elgondolást félig valósították meg. Magába foglalja a Fogarasi vár, ugye a 16. századi várat, ez megőrizte a falakat és a tüzértornyokat, és ekköré erődítmény vonalat alakítottak ki a 17. században, tehát akkor jelent meg ez a bástyás külső vár. Ennek a formáját hozzáidomították a régi várnak a szögletes formáihoz, megépítettek 3 hegyes szögű bástyát, és a negyedik az egy ilyen tompa szögű bástya lett. Ezeket ilyen füles bástyáknak építették meg, tehát az új olasz stílusban, mert ezekből a fülekből, a kazamatákból tudták fedezni a falakat. Tehát ezeknek a bástyáknak a mérete az különböző, annak megfelelően, hogy alakult a terep, és hogy tudták őket megépíteni. Ezeknek a bástyáknak és a magassága és a védő falaknak 9-10 méter, és a falaknak a vastagsága az másfél méter körül mozog. A legmagasabb az északkeleti sarokban épült torony, ez a bástya 22 méteres oldalfalakkal is rendelkezik, és a kiszögelés 7 méteren fölül van, tehát látható, hogy ez a bástyafül, ez komoly védelmet jelentett a falaknak. Minden oldalon lőréseket alakítottak ki itt a bástyákon, és a bástyáknak a teraszára pedig ágyú ütegeket helyeztek el. Az ágyú ütegeknek a felvonására rámpákat alakítottak ki, rézsűs felvonó területeket, ahol a katonaság is fel tudott sorakozni. Az erdélyi erődítmény építészetben először fordul elő, hogy az erődő falat ilyen bástyás rendszer szerkezetben építették meg. A külső falnak egy ilyen 2,5 méter magas és 1 méter vastag lőréses korlátját is megépítették, azért, hogy a különböző tűzfegyvereket tudják elhelyezni, és boltíves folyosókat is kialakítottak a katonaságnak a mozgatására. Ez az olasz építészeti stílus megjelenik ebben az időszakban Erdélyben. Alsó Rákoson és Medgyesen is a 17. században bástyákat és erődőveket építettek. Ezeket a 16. századi falakhoz tolták hozzá. Alsó Rákoson két bástyában építettek új tornyokat, és Medgyesen pedig új sarkos téglafalakkal erősnek kiépített bástyákat építettek, amely például az 1661-es török támadásnak ellen tudott állni. A 17. században a városok újabb bástyákat emeltek, a régi falak gyengébb pontjait megerősítették, és a 16.-17. században például Szebesben 5 bástyát és 2 körbástyát hoztak létre, és ezek közül például a Szoldis bástya volt a legfontosabb és a legsikerültebb. Ezekben az 1620-as években épült ki a bástya és a város északi falánál, és ezért, hogy a fontosabb közlekedési utakat tudja védeni. Ezek a bástyák már területileg elég nagyok lettek, ezeknek az oldala például 60 méter hosszú is, és 9 méter magasak, falvastagsága pedig 2 méter, tehát látható, hogy nagyon erős fedezékre és nagyon erős védelemre voltak ezek képesek. A Szoldis bástya megépítése előnyösebb pozíciót teremtett a harcosok számára a régi erődi vonalakkal szemben, és így jó fedezési lehetőséget biztosított a szomszédos bástyáknak a védőfalait, tehát a 400-500 méteres védőfalakat, ezeket innen ebből a Szoldis bástyából tudták pásztázni, tudták védeni. Hasonló építkezési rendszereket látunk Medgyesen, például 6 új bástyát építettek a 17. században, 1621-ben megépítették a Szekes kapu mellett az új bástyát, aztán 1632-ben a Kovácsok bástyáját, 1637-ben pedig a Forkás kapu mellett építettek új bástyát. Ezt új bástyának is nevezték, megépítették a Szűcsök bástyáját, ezt téglából építették meg, ék alakú bástya, megépítették a Szabok bástyáját, ez már ilyen inkább félkörös alakú, tehát Szeben és Gyulafehérvár mellett más városok is, mint például Medgyes is erősítették a falakat, meg Segesvár is építkezett, tehát ezekben az időszakokban építették ki az 1630-as években a Kádárok és a Kovácsok bástyát, meg a Mészárosok bástyáját Segesváron, tehát ezek a bástyák ilyen nyaktaggal csatlakoznak a védőfalakhoz, és ennek következtében előre toltak, és jobban tudják védni a tűzérségi teraszokról a kortinákat, tehát a védőfalakat, és ezekről a bástyákról igyekeztek minél távolabb a tűzerővel, minél távolabb tartani az ellenséget a falaktól.
Beszéljünk most arról, hogy miként fejlődtek a bástyás erődítmények a 18. századi Erdélyben.
A bástyás erődítmények fejlődése a 18. században, ez az osztrák uralom idejére tehető. Ausztria ugye felszabadította a fővárosát, Bécset a török ostrom alól, és elindult egy hadjárat a területeknek a visszahódítására, a török uralom felszámolására, és ebben a periódusban Ausztria indított a győzelmek során hadjáratot Magyarország és Erdély területén. Karlovici 1699-ben történt béke alkalmával nagyon megerősítette a katonai pozícióját ezeken a visszafoglalt területeken. Ausztria kezdte fokozni a hatalmát Erdélyben is. Savoyai Jenő herceg Herceg jelent itt meg, és ő, mint a haditanács egyik vezetője, elhatározta ezeknek a bástyás stílusú erődítményeknek a kiépítését, és a régi bástyás rendszereknek, a régi váraknak a megerősítését a Kárpátok vidékén, tehát az osztrák fennhatóság alá került területeken kezdték ezeknek az erődítmény rendszereknek a kiépítését. Így például elkezdték a csíkszeredai várnak a megépítését, majd a brassói, a fogarasi, a vöröstoronyi szorosban építkeztek, aztán Nagyszebenben, Gyulafehérváron, Déván, Temesváron, az Ádákáli szigeten is, és látható, hogy a dél-magyarországi várakkal fejezték be ennek az erőd vonalnak az építését, annak függvényében, hogy történtek ezeknek a területeknek a visszahódításai, és végül is eljutottak a szerbiai területekre is, és itten erődítéseket építettek ki. Erdélyben Gyulafehérvár, Temesvár és az Ádákáli szigete volt, amivel nagyon megerősítették ezeket a védővonalakat, majd Aradvára volt, ami a legerősebb erődfalakat kapta. A várak felépítése érdekében építéscsoportot hoztak részre, és ezek Tányvill tábornok és főleg Savoyai Jenő herceg vezetésével működtek, és itt Erdélybe érkeztek szakemberek, ilyen volt például Giovanni Morando Viscontinak hívták, aztán ide érkezett Johann Konrad von Weiss mérnöktábornok, akik ezeknek az erődítéseknek és a váraknak a tervezésével és megerősítésével, kiépítésével foglalkoztak. Visconti mellett még itt dolgozott Prilli, az erdői várak és városok tervrajzait készítette például Nagyszebennek meg Fogarasnak a terveit. Ezek az építészek több ilyen tervet kidolgoztak, de ezeknek csak egy része valósult meg. Éppen ezért ezek az építkezések egy egész rendszert kellett kialakítsanak azért, hogy megakadályozzák majd mondjuk a visszatámadó törököknek a hadmozdulatait. Az olasz építészek és az osztrák hadiépítészek közvetítésével jutottak el ezek az erődítés rendszerek ide Erdélyben, és itt a legfőbb kezdeményező, mint mondtam, Savoyai Jenő herceg volt, aki lényegében egy francia ember volt, és ő ezredesi ranggal került Bécsbe, már az 1683-as években, ugye ekkor Bécsnek az ostroma, aztán rövid idő alatt bizonyította a hadvezéri képességeit, és mint francia többször győzelmet aratott a franciák ellen is, a legfontosabb az a zentai csatában, meg a pétervárady csata volt, amit megnyert a törökök ellen, és így az ő irányítása alatt épültek ezek a dél-erdélyi pánsági erődítmények, amelyek a védővonalat kellett kialakítsák a török birodalommal szemben. Tehát itt a legfontosabb a gyulafehérvári és a temesvári építkezések voltak, és ezekben a várakban az ő nevét viselő bástyák is megjelentek, tehát az ő emlékére építettek hatalmas ilyen védműveket. Ezeken a bástyákon ugye allegorikus szobrok, szoborcsoportokat is kialakítottak, ottan a tábornokoknak a címerével, ezeknek az építkezéseknek az indítványozói, ez 1710-es években a Gyulafehérvár terveit is elrendelték, és ebben a periódusban aztán épült ki a vár körül egy nagy erődrendszer, ami Erdélyben az egyik legerősebb és a leglátványosabb. Na most a császári haditanás 1704-ben elhatározta a Gyulafehérvár felépítését, és ennek 1713-ban neki is kezdtek, és az erdélyi diéta hatalmas pénzösszegeket szavazott meg arra, hogy Visconti tervei alapján 1714-ben elfogadták a tervet, és 15-ben neki kezdtek a Steinwind tábornoknak a vezetése alatt a várnak a kiépítéséhez. Hát ez a munkálat, ez 24 évig tartott, 1738-ig, és itt rengeteg anyagot felhasználtak, hatalmas pénzösszegbe került, és mint múlt alkalommal is beszámoltunk, felhasználtak a katonaságot is az építkezésben, a környékbeli jobbágyok vármunkát végeztek, és itt főleg őket az ilyen kőműves munkához meg a kőfaragásos használták, de megjelentek olasz munkások is, akik lényegében a különleges szobrászati munkákat és a várkapuknak a kialakítását végezték, mert képzett munkaerőre volt szükség. Na most Visconti tervet dolgozott ki, és ezt 1731-ben Weiss tábornok kiegészítette más elemekkel is, és ezeket gyakorlatban is szerették volna ültetni, de ezek mivel nagy kiterjedésűek voltak, ezért csak kisebb területen tudták őket megvalósítani. Ezek a beépített területek, ezek körülbelül 70 hektárt foglaltak el, tehát látható, hogy milyen hatalmas területre kiterjedtek ezek az építkezések. Most a tulajdonképpeni várat az ilyen szabályos, csaknem hétszög formára tervezték, és 7 bástyát alakítottak ki, tehát a gyulafehérvári vár, ezeknek a bástyáknak az elnevezése a következő volt 1731-ben, itt volt a Kapisztrán bástya, ezt aztán később Erdély bástyának nevezték, a Szent Erzsébet bástya, a Szent Károly bástya, a Szent Mihály bástya, a Szent Háromság bástya, a Szent István bástya, ezt később aztán Steinwild tábornokról nevezték el, és persze, amint mondtam, itt megjelent a Savoyai Jenő bástyája is, tehát hatalmas építkezések folytak. A 7 bástya körül kialakították a nyugati oldalon, és az erdélyi bástya mellett egy ilyen tompaszögű alakú védvonalat, és a bástyák és a várfalak azok kapcsolódtak egymással, 10-12 méter magasak voltak, téglából építették őket, és kőfaragásos alapzattal rendelkeztek. Ezek elé, a bástyák elé ilyen faragott kő és címeres szoborcsoportokat és feliratos vaslemezeket is tettek, tehát a bástyáknak az elnevezése és ezeknek a platformjainak a kialakítása nagyon fontos volt. Aztán ide ilyen őrszemfülkéket is megépítettek, az erőd falak meg a bástya falak vastagsága átlagban az alapnál 2,5 méter volt, a felső részeken pedig a 1,5 méter körül. A főbb falakat, az erődő falat és a bástya falakat ilyen támasztó pillérekkel erősítették meg, és ma is láthatók ezek a földkorlátos felmenő rámpák, amin keresztül az ágyukat helyezték el ezeken a tüzérségi platformokon. A Gyulafehér várnál nem voltak ilyen tüzérségi igényeket kielégítő belső kazamaták, tehát a fedezetet a felső platformon lévő ütegek biztosították, és ezt az elvet a francia iskolából vették át. Ezek ugye a felső szinten elhelyezett ágyuknak a segítségével védték a falakat és a sáncokat. A sánc mélyében harapó fogó módszerrel védő műveket építették. Ezek olyan építészeti eljárás volt, ami két sziget formájában jelentkezett, és a védőárokban helyezték el. Magassága az árok méretével és szintjével azonos volt, és ez ilyen derékszögben kialakított oldalfalai voltak. Földkorlátok voltak, és rejtős rámpák voltak a hátsó felén, hogy a harcosok ide felvonhatják az ágyukat, és ez a harapófogó rendszer, az pedig a bástyának az egyik oldalát és az árkot fedezte, tehát lehetőséget nyújtott arra, hogy a lövést a sánc és az ellenérző fölött adják le, tehát látható, hogy már a Nyugat-Európában használt, előre haladott katonai módszereket használták itt is. A Gyulafehér vár külső munkáihoz tartozott még 5 nagy félhold alakú körtorony is, amely átszázta a bástya közötti várfalakat, így az egyenes vagy hegyesszögű bástya formája volt, kis fedezetekkel és ellenfolyósokkal volt ez ellátva, és az erődövet ilyen félholddal éppen kötötte össze. Ezek a félholdak körtornyok-szerű építkezések voltak, és ezek védték a bástya falakat, tehát a bástyák szögleteit, úgyhogy ez egy külső védelmi vonal volt, és ez a külső vonal ellenvédnek nevezzük. Ezek ilyen háromszöget alkotva teraszokat alakítottak le, és korlátokat, tehát a támadást távol tudták tartani a valódi várfalaktól. Gyulafehér várnál a várnak 2 bejárata volt, az egyik keleten, a másik nyugaton, és mindegyiket 3-3 kapu védte, tehát látható, hogy ezeknek az erődítési rendszereknek a kialakítása az nagyon fontos volt, és a Gyulafehér vár kapuja azok olyan monumentálisak, kőmunkákkal és értékes barokk stílusú szobrokkal vannak díszítve, ez látható is, és elmondható, hogy a főkaput, a harmadikat, az 6. Károly osztrák császár tiszteletére emelték, az ő uralkodása idején készült el a vár, és a bejárati kapun a császár lovas szobra látható, ez nagyon szépen kiolvasható mai napokban is, mert a felújítás során erre nagy gondot fordítottak, és felújították, tehát teljes szépségében látható ma is. A várat önálló kanális rendszerrel látták el, kiépítettek két fő útvonalat, és ebből aztán alakították ki a többi mellékágazatot. A várnak hatalmas falai mögé körülbelül 10 000 embert lehetett beszállásolni, és ez egy nagyon erős védekezési pontnak számított. Weiss tábornok, aki itt ezekkel a munkálatokkal foglalkozott, nagyon erős védő erődítményt alakított ki, és az erőt az ilyen alagút rendszerrel kötötte össze a várat, úgyhogy ezek mind egy része megvalósult, de volt, amit nem tudtak megépíteni. Egy másik ilyen jelentős építkezés volt ebben az időszakban a temesvári várnak a kiépítése. Ezt itten a régi erődítményeket is magába foglalta, és lényegében a várost is, és a leírások alapján egy 1737-ből származó tervrajz is található. Hatalmas építményeket hoztak volna létre, egy részét meg is valósították, aztán az építkezéseket 1723-ban kezdték meg Merci Claudius grófnak a vezetésével, aki a bánátnak lett a kormányzója. Merci nevével találkoztunk Pécs és Buda ostrománál is. Az építkezéseket 42 esztendeig folytatták, rengeteg pénzbe került. A gyulafehérvári vártól eltérően a temesvári vár egy ilyen szabálytalan formájú bástyás erődítmény lett, amelynek az erődítési elemei a régi vár körül többnyire az északi oldalon csoportosultak. Az építészeknek problémát okozott a kanálisokkal, tavakkal és a mocsarakkal váltakozó talaj, végül is ezeket ilyen természetes védelmi vonalként használták fel. Itt kiépítettek 7 közepes nagyságú tompaszögű bástyát, félkör alakban helyezkedtek el ezek a régi vár körül, és elfoglalták az északi oldalt, részben pedig a keleti és a nyugati oldalt is. Egy nagyon nagy bástya épült meg, ez védte a déli oldalt, a mocsarak és az árkok vidékén, valamint a Kispalánk városnegyed felőli részen a régi vár egyik nagyobb erőtornya őrködött. Na most az erődítmény 9 bástyából állott, amelyet körtonyok, árkokkal és fedett átjárókkal együtt mindegy olyan 150-200 hektár területet foglalt el, tehát látható, hogy hatalmas területen állt ez az egész erődítmény, és közepes bástyák közötti területen 5-3-szögű kisebb körtonyot helyeztek el a sáncok és a várfalaknak a fedezésére. Egy hatalmas, de egyszerű ellenvédő teljesítette a védőbástya szerepet, és kialakították a Nagy Palánk nevezetű félhold alakú védőrendszert. A kelet és a déli oldalon kevesebb és egyszerű erődítések is voltak. Árkokat ástak, mert ez volt az a mocsaras terület, ami tulajdonképpen természetesen is védte a várat. Na most a temesvári vár tehát 4 védelmi vonallal rendelkezett, hogyha figyelembe vesszük a régi vár erődövét is, amelyet megerősítették és új elemekkel láttak el. Hát azért volt nagyon fontos Temesvár és ez a bánsági vidék, mert ugye Belgrád még egy adott pillanatban megint török kézre került az 1690-es években, és akkor ez a terület megint veszélyeztetetté vált. A temesvári várnál, hogy mezei erődítményeket is előre tolt, kisebb föld erődítményeket akartak kialakítani ezeken a mocsaras területeken, védősáncokat, de ezeknek egy része valósult csak meg. Ezek a építmények a temesvári várnak 3 bejárata volt, felvonóhídakkal, meg elővédő művekkel, tehát látható, hogy az osztrák fennhatóság alatt emelt várakhoz a temesvári vár is a török birodalom szembeni határvonalon szerepelt. Na most egy másik ilyen nagyon fontos szerepe volt Temesvárnak az esetében, az, amikor Temesvár az 1848-as forradalomban is szerepet játszott. Temesvár ostromára is készült a BEM által vezetett honvéd sereg, támadták a várat, és BEM személyesen is beavatkozott a csatába, de hát az első vonalban lovagolt, itt leesett a lóról BEM, és akkor a csapatok megriadtak, és nagyon gyorsan kezdtek visszavonulni, tehát a helyzet az, hogy tulajdonképpen csatát vesztettek Temesvár falai alatt a 48-as 49-es forradalomban, elvonultak Lugos felé, és a visszavonulást vécsei tábornok csapatai fedezték. A csatát követően aztán hajnajó bevonult az ostromzár alatt tartott temesvári várban. A császári királyi csapatok végül is arad fele űzték a forradalmi csapatokat Temesvár vára. Még egy nagyon fontos szerepet játszott a 48-as forradalomban is, és ez mint egy határvidék megerőtt erődítési munkálatok egyfolytában folytak. Savoyai Jenő herceg meg Claudius Merci grófoknak a vezetésével folyt ezeknek a területeknek a megerősítése. Még csak annyi itten ezeken a területeken, hogy megépítették az Adakali szigetén is a várat, meg a Balkán felé a Vöröstoronyi szorosban is építettek a 18. század közepéig még ilyen bástyás védőrendszereket.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
Ez az időszak ugye a 17. század vége, 18. század eleje már az osztrák fennhatóság alá került Erdélynek az építkezéseit mutat. Gyakorlatilag a fontosabb városok, mint ahogy előző adásban szó volt, nem minden várat akartak megerősíteni, csak a fontosabb erődítményeket, várakat erősítették, így került képbe Gyulafehérvár, Szeben, később Temesvár vára, a határvidéknek a megerősítésére, és ezekben a városokban az osztrák vezetéssel, hol előbb itáliai építészekkel, hol pedig később osztrák hadmérnököknek a vezetése alatt építették ki az új erődöket. Előbb olasz típusban, majd később pedig új olasz bástyás rendszereket építettek ki, nyaktaggal és kazamatákkal, oldalazott tűzél állásokkal, és kialakították azokat a platformokat, ahol nagy tűzerőt tudtak összevonni. A Savoyai Jenő herceg Steinwil tábornoknak a vezetésével alakultak ki ezek az erődrendszerek, és ezek az erődrendszerek, főleg a bánsági területen Temesvár, majd később Arad, erről majd szó lesz, hogy épültek ki, hogy mondjuk a török birodalom határán az osztrák védő folyosó legyen kialakítva. A jövő heti adásban szeretnék elmesélni egy-két dolgot. Az aradi várról szót kéne ejtsünk, Sébastien Le Presdevauban hadmérnökről, francia hadmérnökről, aki tulajdonképpen ezeknek a védőrendszereknek a fejlesztését és kialakítását tervezte meg, és állandóan fejlesztette, rengeteg erődítményt épített, sok csatában részt vett, hatalmas hadi tapasztalattal rendelkezett, és ennek következtében az ő által kialakított védelmi és támadási rendszereket később továbbfejlesztették, de elmondható azt, hogy egészen az első világháborúig terjedő védelmi rendszert alakított ki a francia határokon.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Remélem, hogy a jelenlegi adás alkalmával felkeltettük a figyelmet Gyulafehérvár, Nagyvárad, vagy pedig Szeben, Temesvár védő vonalainak a megismerésére.
Tisztelt hallgatók, a kövezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.